Füles bagolyolvasó. William Somerset Maugham, egy távoli gyarmaton, barát a bajban. Idestova 30 éve tanulmányozom embertársaimat. Nem sokat tudok róluk. Bizonyára habozva fogadnék föl egy cselédet az ábrázata alapján, pedig föltehetőleg ábrázata után ítéljük meg legtöbb ismerősünket. Véleményünket az állformájából, a tekintetből, a szájvonalából szoktuk leszűrni. De vajon mi a gyakoribb, a teli találat, vagy a tévedés? Regények, színdarabok gyakran adnak hamis képet az életről, mert az írók, talán szorultságból, egyetlen tömbből faragják ki az alakokat. Az érthetetlenségtől tartva nem vállalják figuráik belső ellentmondásait, pedig legtöbbünkre épp ez a jellemző. Véletlenül gubancolódtunk egyéniséggé egymáshoz nem illő tulajdonságokból. A logikai tankönyvek szerint képtelen állítás, hogy ami sárga, az csöves, vagy hogy a hála súlyosabb a levegőnél. Ám az egyéniséget alkotó zűrzavaros vegyületben, ami sárga, az lovaskocsi is lehet, s a hála a jövő hét dereka. Vállat vonok, ha valaki azzal dicsekszik, hogy első pillantásra kiismer bárkit, s azt gondolom, az ilyen embernek, vagy csekély a sütnivalója, vagy óriási a hiúsága. Ami engem illet, tapasztalatom szerint mentői hosszabb ideje ismerősöm valaki, annál rejtélyesebbé válik. Állíthatom, hogy épp a legrégibb barátaim felől tudom a legkevésbé a legegyszerűbb dolgokat. Ezeket a gondolatokat egy újsághírnek köszönhetem, ugyanis ma reggel olvasom, hogy Kobéban meghalt Edward Hideburton. Kereskedő volt, évekig üzleti tevékenységet folytatott Japánban. Távolabbról ismertem, de egyszer nagy meglepetésemre fölkeltette érdeklődésemet. Ha nem a saját szájából hallom a történetet, el sem hiszem róla, hogy képes ilyen cselekedetre. S ez annyival meghökkentőbben hangzott, mert külseje és modora könnyen meghatározható embertípusra vallott. Őt aztán egy tömbből faragták, ha létezik ilyen. Helyes, apró emberke volt, valamicskével 1,60 m fölött, igen karcsú, őszhajú, vörös képe csuparánc, a szemekék. 60 év körül járhatott, amikor megismerkedtünk. Korához és foglalkozásához illő választékos eleganciával öltözködött. Burton vállalata ugyan Kobéban volt, de ő gyakran rándult át Yokohamába. Egyszer hajóra várva néhány napig ott időztem, s akkor ismerkedtem meg vele az angol klubban. Együtt bridgeztünk, jól és nagyvonalúan játszott. Közben is ritkán szólt, később is, amikor leültünk egy koktélre, de amit mondott, annak mindig volt veleje. Higgadtan beszélt, száraz humorral. A klubban népszerű lehetett, s távozása után úgy emlegették, mint kiváló embert. Véletlenül ugyanott szálltunk meg, a Grand Hotelben, s meghívott másnap ebédre. Megismerkedtem kövér, idősecske, mosolygó feleségével és két lányukkal. Szemmel láthatólag harmonikus családi életet éltek. Burtonben főként nyájassága fogott meg. Barátságos, kék szemében volt valami igen megnyugtató. Elképzelhetetlen volt, hogy kedves hangja haragosan fölcsattanhat, s a mosolyából sugárzott a jó indulat. Vonzó lény volt, mert érződött rajta az őszinte ember szeretet. Bűbájos egyéniség, mindez mákszemnyi érzelgőség nélkül. Szerette a megszokott kártyapartit és koktélt, ízesen tudott elmondani jó, zamatos történeteket, sifjúkorában sokat sportolhatott. Meggazdagodott, ám minden penytön magának köszönhetett. Apró, törékeny alakja lehetett szeretetre méltóságának egyik forrása, fölkeltette az emberben a támogatás ösztönét. Érződött rajta, hogy még a légynek sem vét. Egyik délután a Grand Hotel halljában üldögéltem. Még a földrengés előtt történt, mikor bőrfotelekkel volt berendezve. Az ablakon át széles kilátás nyílt a kikötőre, a nyüzsgő forgalomra. Nagy utasszállító gőzösök indultak Vancouver és San Francisco felé, vagy Európába, Shanghai, Hongkong és Szingapúr érintésével. Volt ott mindenféle nemzetiségű, ütött-kopott, viharvert teherhajó, magas farú, színes vitorlás dzsunka és megszámlálhatatlan mennyiségű sampan. Nyüzsgő, szívderítő és, nem is tudom, miért, léleknyugtató látvány. Csupa kaland, jóformán csak a kezedet kell kinyújtanod érte. Burton, ahogy a halba lépett, rögtön megpillantott, s a mellettem álló székbe telepedett. Nem volna kedve inni valamit? Tapsolt a pincérnek, és két gimfiszt rendelt. Mikor kihozták az italt, kint az utcán elhaladt valaki, és üdvözlőjén intett. Ismeri Turnert? Kérdezte Burton, mikor látta, hogy visszabólintok. A klubban akadtunk össze. Amint hallom, hazulról küldött pénzes utalványokból él. Úgy bizony, sok efféle akad itt. Jól bridgezik, akár a legtöbbjük. Tavaly is járt itt egyfajta fickó, nagy bosszúságomra névrokonom. Annál jobb bridge játékost még életemben nem láttam. Nem tudom, találkozott-e vele Londonban. Lenny Burtonnek hívták, s bejáratos volt néhány igen jó klubba. Nem, Nem hinném, hogy név szerint ismertem volna. Egészen kiváló játékos volt. Ösztönös, vérbeli kártyás. Félelmetes, gyakran játszottam vele, egy ideig Kobéban tartózkodott. Burton fölhajtotta haginnyét. Elég furcsa történet, tette hozzá. Jó cimbora volt, szerettem, mindig rendesen öltözött, és jól nézett ki. Göndörhaja volt, piros pozsgás arca. Elég jó képű fiú volt, és szép sikereket aratott a nőknél. Ártalmatlan fickó, csak éppen vadember. Persze többet ivott a kelleténél, mint általában ezek a fráterek. Negyedévenként kapta a pénzecskéjét, s ezt egy kicsit megtoldotta a kártya segítségével. Mondhatom, engem is jócskán megkopasztott. Nyájasan kuncogott. Saját tapasztalatomból tudtam már, hogy Burton jó képet vág, ha veszít a kártyán. Sima hálán végig húzta finom, szinte áttetsző kezét, amelyen kidudorodtak az erek. Azt hiszem, ezért is keresett föl épp engem, amikor tönkre ment, no meg, mivel névrokonok voltunk. Egyszer azzal állított be az irodámba, hogy munkát keres. Nagyon meglepődtem. Elárulta, hogy befagytak a hazai pénzküldemények, és szeretne dolgozni. Megkérdeztem, hány éves? 35? Mondta, és mit csinált mostanáig? Hát nem sokat. Felelte, elnevettem magam. Attól tartok, hogy épp most semmit sem kezdhetek magával. Keressem föl majd úgy további 35 év múlva, akkor meglátom, mit tehetek. Nem mozdult. Kisé elsápadt. Rövid habozás után kivögte, hogy egy idő óta rosszul jár neki alap. Nem akaródzott kitartani a bridge mellett, elkezdett pókerezni, s ott aztán megkopasztották. Nem maradt egyetlen penye, mindenhol mi az állokban. Már a szálloda számlával is tartozik, s ott is kimerült minden hitele. Teljesen le van törve, ha nem talál valami foglalkozást, akár felkötheti magát. Jobban szemügyre vettem, most láttam, milyen rossz bőrben van, a szokottnál is többet ihatott, 50 évesnek látszott. Most bezzeg ügyet se vetnének rá a nők. No, de valamihez mégiscsak ért a kártyán kívül. Biztattam. Tudok úszni. Felelte. Úszni? Annyira értelmetlen volt a válasz, hogy nem akartam hinni a fülemnek. Versenyeztem az egyetemi csapatban. Kezdett derengeni, hogy mire akar kiukadni. Jól ismertem ezt a típust, aki kisisten volt egyetemista korában. Nem hatódtam meg rajta. Fiatalon magam is jó úszó voltam. Mondtam neki, s hirtelen eszembe ötlött valami. Burton félbehagyta a történetet, felém fordult és megkérdezte, ismeri Kobét? Nem. Feleltem. Egyetlen éjszakát töltöttem ott, átutazóban. Eszerint nem ismeri a Siója klubot. Fiatal koromban elúsztam onnét egészen a Tarumi öbölig, megkerülve a világító tornyot. Jó 3 mérföld, s elég nehéz a torony körüli áramlatok miatt. Nos, elmondtam mindezt ifjú névrokonomnak azzal, hogy ha ezt utánam csinálja, szerzek neki munkát. Az ajánlat szemmel láthatólag lesújította. Azt állította magáról, hogy úszó. Noszogattam. Nem vagyok valami jó kondícióban. Nem feleltem, vállat vontam. Egy pillanatig rám merett, aztán bólintott. Áll az alku, jelentette ki. Mikor parancsolja, hogy nekivágjak? Órámra pillantottam. 10 múlt. Ez az úszás 5/4 órájába telhetik. Én úgy 1:30 tájban odahajtok az öbölbe, ott találkozunk. Visszaviszem a klubba, ott felöltözhet, s aztán együtt megebédelünk. Rendben, felelte. Kezet fogtunk, jó szerencsét kívántam neki, aztán elváltunk. Aznap délelőtt alig tudtam úgy elrendezni a rengeteg munkámat, hogy 00:30-re elérjek a Tarumi öbölbe. De kár volt annyira sietnem, ő nem ért oda. Az utolsó pillanatban visszariadt. Kérdeztem, de hogy is, nekivágott időben, csak persze a szervezetét tönkretette az ital és a kicsapongás. A világító torony körüli áramlatokkal nem tudott megbirkózni. Harmadnap találtuk meg a holttestét. Egy-két pillanatig nem tudtam, mit mondjak. Kissé megdöbbentem. Aztán megkockáztattam a kérdést, amikor felajánlotta neki azt a munkát, tudta, hogy vízbe fog fulladni. Burton nyájasan kuncogott, és ártatlan kék szemével barátságosan pillantott rám. Megdörzsölte sima állat, és ezt mondta, hát, akkor tájtép nem volt az üzletben üresedés.